Köszöntöm Önöket a Könyvben utazom ráadás adásában. Ma különleges történelmi és irodalmi kalandozásban lesz részünk, előbb Haner Péter történésszel, azután pedig Lackfi János költővel. Ki ne hagyják!
Könyvben utazom!
Az ifjú Nixonról, Richelieu-ről és a Napkirályról, Napóleonról, Jeanne d'Arcról, Matahariról és Casanováról is olvashatunk Haner Péter új kötetében, amelynek címe Világtörténelmi kaleidoszkóp magyar szemmel. Akad ebben a kötetben cikk a Tudor dinasztiáról vagy Calvin Jánosról is, és olvashatunk tanulmányokat az újkori világtörténelem nagy fordulatairól is. Az elmúlt évtizedekben a Rubikon történelmi magazinban jelentek meg ezek az írások, és most a Rubikon intézet adta ki első kiadványaként, hogy mennyire tükrözi a könyv Haner Péter történész érdeklődését, szakterületét, arról kérdezem először.
Eléggé árulkodik a kötet, ugyanis hát a központjában a francia forradalom áll, olyan szempontból is, hogy az előzményeit is alaposan megvizsgáltam különböző írásokkal, különböző cikkekkel, tehát a francia forradalomhoz vezető utat Franciaország történelmében, és a forradalomtól elvezető utakat is, tehát úgy mondanám, hogy mind az előzmények, mind a következmények elég bőségesen szerepelnek benne. Előzmények egészen, hogy Franciaországban lehet-e feudalizmusról beszélni, ott természetesen lehet, de mennyire lehet ezt a fogalmat kiterjeszteni egész Európára. Különböző francia királyok életrajzán keresztül mutattam be a francia abszolút monarchia kialakulását, a Versailles udvar életét, a francia nemesség rétegződését, problémáit. Itt tulajdonképpen arról a kérdéssel próbálok választ adni, hogy mi váltotta ki a francia forradalmat, és akárhogy nézzük a régi rendszert, nem látjuk, hogy olyan rendkívüli problémák, társadalmi, gazdasági problémák gyötörték volna a francia népet, amely miatt feltétlenül egy erőszakos forradalomhoz kellett nyúlni. A legmodernebb szakirodalom is azt mondja, hogy a francia forradalom politikai esemény, és a politikában, közvetlen politikában kell keresni az előzményeit. Elég alapos fejezet foglalkozik magával a forradalommal és Napóleon korával, majd utána a forradalom, hogy is fogalmazom, újrajátszásaival a 19. században és a 20. században is. A párizsi kommunről is egy elég alapos cikk van, és még hosszabb a 1968-as híres diáklázadásról Franciaországban, amilyet egyesek szintén forradalomnak neveztek. Emellett egyéb cikkek foglalkoznak azokkal a mozgalmakkal, amelyeket a francia forradalom önjelölt követői, főleg az orosz bolsevikok képviseltek.
De ebben a könyvben azért Amerikáról is olvashatunk, Angliáról is olvashatunk, nagyon érdekes
hát
cikkeket.
Igen, az angol forradalomról is, és bevallom, hogy a másik kedvenc témám az Amerikai Egyesült Államok története, és erről is néhány cikk bekerült a könyvbe. Nagyon örülök, hogy bizonyos alkalmakkal vállaltam az elmúlt 30 év során olyan cikkek megírását, amelyek a nők történelmével foglalkoznak, és elég sok ilyen cikk került be ebbe a kötetbe is.
Ezekben az írásokban mennyire figyelsz arra, hogy a mai olvasó le tudjon vonni következtetéseket, vagy akár közelebb kerüljön mi értekhez, okokozati összefüggésekre rálásson, mi volt a történelemben, mi történhet napjainkban?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert voltak éppen az a kérdés lényeg, hogy most akkor lehet-e következtetéseket levonnunk magunk számára, napjaink számára, a napi politika szempontjából a történelemmel nézve. Én nem hiszem, hogy itt közvetlen megfelelés lenne, hogyha mondjuk egy reneszánsz korbeli francia király udvarát megismertettem, mint első Ferencét a kötetben. Nem hiszem, hogy ez különböző közvetlen aktuál politikai jelentése lenne. Ugyanakkor van egy híres lengyel származású filozófus, Leszek Kolakowski, akinek idézem is ezt a mondását a könyvben, bár csak megtalálnám hirtelen így a 601 néhány oldal között, de aztán meg fogom találni. A történelemben nem azért van szükségünk, hogy közvetlen útmutatást adjon a aktuál politikai napi cselekedeteinkhez, hanem hogy megismerjük saját magunkat. Megtudjuk azt, hogy mire képes az ember, mind a jó, mind a rossz értelemben, és talán ezért szükséges foglalkozni vele.
Igen, éppen arra gondoltam, hogy azért, amikor a forradalmakhoz vezető útról írsz, merényletekről írsz, vagy például akár, ahogy mondtad, a nők helyzetét, szóval az is nagyon érdekes, hogy a szerepük hogyan változott, és mire jutottak. A jogalkotásnál ez egy csomó mindenből kimaradtak.
Igen, megint csak a francia forradalomhoz jutottunk. Az egész társadalmat felrázta, és a fantasztikus elvárások, remények születtek. Hát a realitás, a valóság az jóval kiábándítóbb volt, mint ahogy ezt korábban várták. Nagyon sokan a forradalomtól a női egyenjogúság megalapítását remélték. Sajnos még a legradikálisabb forradalmárok közül is a többség úgy döntött, hogy ezt majd a jövőre bízzák. De azért ne felejtjük el, hogy ha politikai jogokat nem is, de polgárjogokat biztosítottak a nők számára, tehát ha választásra nem is indulhattak és nem is választhattak még II. Világháborúig a francia nők, azért nagy francia forradalom viszont polgárjogokat, válás lehetőségét, tulajdonjogot biztosította számukra. Idáig sokkal alárendeltebbek voltak az, hogy önálló jogi személyé váltak, ez a francia forradalomnak köszönhető mégiscsak egy fontos lépés volt.
Mi a helyzet a merényletekkel és a forradalmakhoz vezető úttal?
Hát mind a két szempontból egy furcsa gondolatot találtam ki. A merényletek kapcsán szeretem a reménytelen harcokat, tehát újra és újra visszatér a Kennedy gyilkossághoz, amely azt jelzi, hogy a történészeknek nagyon szerénynek kell lenniük, abból a szempontból, hogy hisznek-e nekik vagy sem, hogy van-e hatása annak, amit írnak. Hiszen, hogyha a világ legjobban megvizsgált eseményét, a Kennedy gyilkosságot, máig nem értelmezik úgy az emberek 98%-a, hogy ezt a történészek teszik. Tehát máig nem hiszik el a történészek, hogy Kennedy magányos gyilkos ölte meg minden összeesküvés nélkül. Ha ezt nem hiszik, akkor még hinnék el a többi feltárt esemény interpretációját és magyarázatát. Tehát talán ez az egyik tanulság a szakma számára. A másik kérdés nagyon nehéz, mert a legnagyobb forradalom, a francia forradalom, ez egy hatalmas gazdasági föllendülés végén következett be. Franciáknál magasabb életszínvonal csak a hollandok és az angolok körében volt talán a 18. század végén, tehát nem tulajdonítjuk a forradalom kitörését társadalmi elégedetlenségnek. Én azt mondanám, hogy minden forradalomnak speciális okai vannak, saját okai, amit nem lehet megmagyarázni más forradalomra hivatkozva. Aztán a döntő tényező az, amit már sok történész emlegetett, hogy az államhatalom összeomlása. Az államhatalom valahol összeomlik, megbénul, egy hatalmi vákum keletkezik, akkor megindulhat a harc ezért a hatalomért. És az aztán olyan helyzetet eredményez, amit egy másik mai történész úgy fogalmazott, David Armitage, amerikai történész, hogy voltak épp a forradalmak nem mások, mint a polgárháborúk. Polgárháború fogalmát 1500 éven át az ókortól a középkorig, az újkorig a legrettendetesebb társadalmi állapotnak tekintették. Nincs is annál szörnyű, mint mikor egy adott politikai közösség tagjai egymással harcolnak, egymást ölik, lát Shakespeare király drámáiban, amikor csatatéren apa megtalálja fia holttestét, fiú az apa holttestét. És a 18. században bejön a felvilágosodás gondolatrendszere, amelynek a lényege végül is az, hogy hiszünk a fejlődésbe, a haladás, vagy a jobb világ előttünk van, és innentől kezdve lehet hinni abban, hogy az erőszak, a polgárháború, a küzdelmek, az öldöklés, az utcai harcok, azok a haladást is szolgálhatják, és innentől egy új nevet kellett adni ennek a régi fogalomnak, hogy polgárháború, és itt kezdik használni a forradalom fogalmát.
Személyiségeket külön-külön megvizsgálsz, akár a napkirályt, akár Napóleont, az ő útját, a hatalomig és aztán a bukását.
Rendkívül fontosnak tartom, hogy ezeket megismerjük. Történelmi oktatás is sokkal könnyebb, hogyha élő, ismert, húsvér személyek politikai döntéseit próbáljuk magyarázni a diákoknak, mint hogyha elvont társadalmi gazdasági folyamatokat magyarázunk nekik.
Ott van Napóleon teljes családja, úgy értem a rokonai, ki mire vitte, ki miben segítette őt. Ebből mi mindent szűrhet le az ember, vagy mi érdekes ebben?
Hát az, hogy ez a meglehetősen érzéketlenséget is tanúsítani képes nagy ember Napóleon, aki nem nagyon törődött az ő csatatéren, meghal pár tízezer ember, a saját magával rendkívül mostohán bánó családtagjait végig ajnározta, segítette, támogatta, trónokra ültette. Kicsit ez a korzikai klánszellem határozta meg a családdal kapcsolatos tevékenységét, rendkívül segítőkésznek, ugyanakkor rendkívül követelőnek bizonyult a saját családtagjaival. Ez egyszerűen csak puszta érdekesség.
Számomra egészen meglepő volt, hogy azt írod, hogy Napóleon pontosan tudta, hogy hol volt az, amikor elkezdett magáról másként gondolkodni, mint addig.
Ez egy érdekes nyilatkozata volt, ő jelentették, hogy a Lodi csata után úgy éreztem, hogy mint a fölemelkednék, és a föld elkezdene mozogni alattam, valahogy így fogalmazott, tehát a mai fogalmokkal élve elszállt, ezt az elszállt érzést ő maga fogalmazta így meg, hogy ő nagyobb dolgokra hivatott, mint puszta hadvezetés és alárendelt katonai beosztás.
Jó, de ez jelenti azt is, hogy a személyisége torzulása, változása, tehát amit róla ma gondolunk negatív értelemben, az innen indul?
Valószínűleg igen. Lord Actonnak, az angol államférfinak volt ez a híres mondása, hogy a hatalom megront, az abszolút hatalom abszolút megront. Tehát Napóleon képes volt emberi gesztus sok a emberi érzésekkel, szerelemmel szerette a feleségét, rendkívül az első feleségét, Józsefinre gondolok, és lassan-lassan az emberi vonások visszaszorultak, és a végén megmaradt az a kalandor, aki tudja, hogy nem szerezheti vissza a trónját, tudja, hogyha új háborút indít, hogyha Elba szigetéről visszatér Franciaországba, megint tízezrek esnek el majd a csatatereken teljesen reménytelenül, de mégis megpróbálja újra és újra, mert a hatalomért mindennel kész. Az a tényező, hogy a párizsi városházán fölírták a trónusa fölé, hogy vagyok, aki vagyok. És ő ezt nem töröltette le, pedig nyilván tudta, mint katolikus neveltetésű személy, hogy ezt ugyebár az Úr mondja Mózesnek a csipkebokorból. Tehát ez a vagyok, aki vagyok, ez egy rendkívül nagy képű kijelentés, ilyet földi ember, vallásos ember nem írhat föl maga fölé, igaz, mert ez Isten szavai. Na most, hogy ő ezt hagyta, oltatom, arra gondolunk, hogy Mária Terézia, amikor meglátta, hogy valamelyik oltárképen, valamelyik szentnek az arcképét, az ő arcképe után mintázta a festő, akkor eltávolítatta azt az oltárképet, mert egy hagyományos uralkodó tudta, hogy ő Isten előtt ő is egyenlő a többi emberrel. Mintha Napóleon ezt megfeledkezett volna.
Itt a könyvben például olvasni arról, hogy milyen volt a napkirály napirendje. Ugye az, amikor gyerekként a trónra kerül, azért az egészen tragikus.
Azt mondanám, hogy három napkirály volt tulajdonképpen, volt egy gyermek, akit néha elhanyagoltak, néha pedig az egész állam irányító testületei őt ünnepelték és istenítették, akinek ugyanakkor látnia kellett zokogó anyját a front lázadás idején, amit többször is megalázták, akinek el kellett tűrni gyerekként, hogy a párizsi fölkelők fátyákkal és lándzsákkal behatolnak a hálószobájába, hogy ellenőrizzék, hogy nem szökött el a fővárosból vajon, akinek kastélyra kellett menekülnie, rendkívül megalázó élményeket élt át, és aki szerelmes is tudott lenni egy olyan lányba, akit nem vehetette a feleségül, aki ezért sírt és zokogott és összeveszett a édesanyjával és a kormány vezetőjével, Mazarin bíborossal. Tehát aki frusztrációkat élt, tehát fájdalmakat élt, tehát akinek könnyei voltak. Aztán pár évtized múlva létrejött egy napkirály nevű, meglehetősen agresszív, háborús politikát folytató, egy többé-kevésbé önző, erőteljes személyiség, aki nagyon hitt a saját hatalmában és elhivatottságában. És a harmadik napkirály pedig az idős uralkodó, aki belátta hatalma korlátait, aki a békére törekedett, és éppen ebben a korszakban kényszerült rá a legvadabb háborúk megvívására.
Beszéltünk a merényletekről, és nem csak a Kennedy gyilkosság van benne, hanem úgy emlékszem, hogy az első írások valamelyikében ott vannak a világtörténelméből, fotókkal, meg kis élettörténet leírással a merényből.
Az első fejezet a kötetemnek, én is írtam, belelapozok, ez Fogalmak és forradalmak címet adta a szerkesztő, Árpád neki nagyon helyesen. Itt van szó olyan kérdésekről, amelyeket nem tudtunk egyes korszakokhoz kötni. Az abszolút monarchia kérdéséről, a forradalom fogalmáról, történelemformáló merényletek, hidegháború történetírásáról és ezekről a kérdésekről. Igen, hát az az érdekes a merényletekben, hogyha végig tekintjük a történeteket, a túlnyomó többségük az újkorban, tehát nyilván az ókorban és a középkorban csak azok követhettek el merényleteket, akik közel éltek az uralkodóhoz fizikai közelségben, ott tényleg palota forradalmak, és főleg a testőröknek volt nagy szerepe ebben, mint ugye a 20. században is néha. És ahogy a világ demokratizálódik, úgy demokratizálódnak a merényletek is, a fegyverek fejlődésével, a lőfegyverek pontosságának növekedésével. 19. századra jutunk el odáig, hogy egyszerű ember is beszerezhet egy kézi fegyvert, és rálőhet akármelyik uralkodóra. 19. század uralkodói szerencsésebbek voltak, mert a kézi fegyverek nem voltak olyan pontosak, mint a 20. században. Viktória királynő ellen nem tudom pontos számot, de 6 vagy 7 merényletet követtek el a többségét általában töltetlen fegyverrel. Andrew Jackson, amerikai elnök 1830-as években is elszenvedett egy merénylet kísérletet. A két csövű fegyvernek az egyik csöve sem sült el. Sajnos a 20. században a fegyverek fejlődése jó voltából a merényletek is demokratizálódtak, és bármelyik megzakkant, szűkagyú személyiség, aki imponálni akar valakinek, gondolok itt John Lennon merénylőjére, vagy Ronald Reagan merénylőjére, aki, mint tudjuk, Jodie Fosterbe volt szerelmes. Valamilyen nem is józan fejjel nehéz felfogni ezt, miért úgy érzi, hogy ezzel válik ő híressé, és bekövetkezhet az az esemény, nem akarunk azóta sem elhívni a Kennedy ügyében, hogy a saktáblán egy paraszt üt le egy királyt. Én nagyon hálás vagyok mind a Ubikon folyóiratnak, mind a Ubikon intézetnek, amely kiadta ezt a könyvet, hogy így összegyűjtötte ezeket a cikkeket, mert magam is úgy láttam, hogy tényleg van valami, ami összefogja őket, és érdemes így áttekintően végignézni. Magam is aggódtam, amikor régebbi cikkeimet olvasgattam, hogy vállalhatóak ezeken még, vajon ma is így jelen meg őket, és hál' Istennek a következésre jutottam, hogy a cikkek vállalhatók és minimális változtatások árán ma sem élnem meg másképpen ezeket az írásokat. Éppen Szavuja Jenőnél nyitottam fel, ami csak arra figyelmeztet engem, hogy azért magyar vonatkozásai is vannak itt ott ennek a kötetnek. Tehát olyan személyiségekkel is foglalkoztam, mint Szavuja Jenő, akik hát Magyarországon is rendkívül fontos szerepet játszottak. Szavuja Jenőnek köszönhető voltak épp a török végleges kiűzése az ország területéről.
Amikor Versailles-ról olvashatunk, mégpedig a feleségekről és a szeretőkről, igen, akik ott élhettek, olyan a történelemből kevéssé ismert alakokat mutatsz meg, akikről kiderül, hogy mennyi szerepe volt az adott uralkodó életében. A feleségek vagy a szeretők voltak befolyásosabbak?
Ez változó volt, tehát voltak olyan feleségek, akik teljesen jelentéktelenek voltak, mint 14. Lajos, a napkirály első felesége, aki hát egy nem kedves butácska asszony volt, franciául is alig tudott. Férje tisztelte őt, de nem vonzotta és nem akart vele élni, ez egy politikai házasság volt természetesen. A szeretőkre, ha gondolunk, akkor valami nagyon túlfűtött szexuális orgiákat képzelünk el. Valójában arról volt szó, hogy az uralkodók kötöttek egy politikai házasságot a törvényes utódok megszületése érdekében. Egy uralkodónak csak magas hangú fejedelmi családból származó személlyel volt szabad házasságot kötnie, de ők is emberek voltak, nekik is voltak érzéseik, érzelmeik. Ők is szerelmesek lettek, így aztán kialakult ez a fajta kegyencnői rendszer. Némelyik évtizedeken át tartott, tehát olyan volt, mintha 2-3 házassága lett volna az uralkodónak egymás után. És voltak olyan uralkodók is, akik bizonyos időszakban nagyon-nagyon sok szeretőt fogyasztottak, hogy így fogalmazzak. 14. Lajosnak volt néhány hosszú kapcsolata, évtizedeken át tartó, majd a második felesége, akit kevéssé ismerünk, Madame de Maintenon, Maintenon asszony, ő olyan szoros érzelmi, intellektuális kapcsolat alakított ki a férjével, olyan tartós szerelmi viszony jött létre köztük, hogy ez a második házasság ugyan nem tette, ez egy morganatikus házasság volt, nem tette uralkodó feleségé az asszonyt, nem vált királynévá, de törvényes házasság volt egyház jogilag, tehát nem értek bűnben, és a király ezután más nővel rá se nézett. 14. Lajosról beszéltem mostanáig, a 15. az egész másmilyen volt, mindenki nagyon sok alkalmi viszonya volt, sőt egy diszkrét magánbordélyt is létrehozott az úgynevezett Szarvasparkban, ahol még csak egy nő volt jelen, de hát különböző prostituáltakkal. Ugyanakkor őnek is volt egy tartós viszonya, ahogy közismert Madame de Pompadour, a Pompadour márkinővel.
Most a vadnyugati rész jutott eszembe, ahol ott a nők szerepéről is írsz, hogy volt, amikor csak az, hogy ők társak legyenek, vagy egy órát el lehessen velük tölteni, az volt a fontosabb.
Ez számomra is rendkívül érdekes volt, amikor az aranyásokról olvasgattam, hogy milyen is az, amikor a férfiak úgy élnek hónapokon át, hogy nincs nő a közelbe. Megható volt az, hogy nagyon sokszor a prostituáltaktól nem is szexuális szolgáltatást, mert egyszerűen női társaságot, női beszélgetést igényeltek. Családi melegség, normális otthon, amelyet hát vagy nyugaton nagyon sok férfinak hiányolnia kellett.
Például Jackie Kennedy miért kapott egy külön részt, hogy mi mindent akartál megmutatni róla?
Hát ahogy Jókai Moore és Dumas könyvei is a sajtó számára készültek, és néhány fejezeten érezhető, hogy egy folytatólagos hírlapi közlés számára készült, ugyanígy ezek a cikkek is, tehát ha volt éppenséggel egy olyan Ubikon szám, amely a híres asszonyokról szólt, vagy a nők helyzetéről a történelemben, akkor választottam ki egy-egy ilyen személyiséget és írtam róla. Jacqueline Kennedy azért érdekes, mert rengeteget emlegetik, beszéltek róla, rengeteg filmen látjuk, legkülönbözőbb híres színésznők játszották el a szerepét, és a népszerűség csúcsairól, amikor a Fehérházban élt, akkor a Fehérházhoz érkező leveleknek a túlnyomó többsége, vagy 80% az róla szólt, és ő iránta érdeklődtek, olyan sztár volt. Kennedynek az híres mondása, amikor Párizsba érkeztek, azt mondja, engem ismernek, én vagyok az az ember, aki Párizsba kísérte Jacqueline Kennedyt. Tehát szinte jobban érdekelte az asszony az amerikai és európai társadalmat, mint a férje, aki Egyesült Államok első politikai vezetője volt. Na most a népszerűség ilyen csúcsairól zuhant a totális népszerűtlenségbe. Kennedy halála utáni második házassága miatt úgy érezték, hogy elvesztett egy szentet, egy mártírt az Egyesült Államok, az utcán köpték le egy alkalommal, annyira fölháborította az amerikai társadalmat ez a tette, És nagyon fura és érdekes és különleges, hogy élete végén pedig egyszerű nő életét élte, mint bármelyik amerikai nőt, aki munkát vállal, akinek gyermekei vannak, aki néha leül egy kávézóba és meg sem ismerik. Hát szerencsétlen asszony volt, aki egy olyan családba házasodott be, ahol a férfiak számára a veszélyvállalása az élet vele járója volt, így aztán elveszítette férjét, elveszítette rokonait. Szerencsére azt már nem érte meg, hogy a fiát is elveszíthette volna, ha még néhány évet él.
Ő egyfajta ilyen szimbóluma lett annak az erős nőnek, aki elviseli a férje hűtlenségét, kicsapongó életét, és megmarad a tartáson.
Hát nem tudom, a mai feministák mit szólnának, hogy el kell viselni mindazt, amit a férj tesz felünk. Jacqueline Kennedy az egyik, hogy is fogalmazni, hogy hazugságban élt az első házasságában, a világ előtt el kellett játszania a szerető, meleg otthon teremtő feleséget, a boldog asszonyt, holott ő volt a világ egyik leggyakrabban megcsalt asszonya, ezt is tegyük hozzá. Nem volt annyira boldog az élete, ez kitűnően játszott el ezt a szerepet. Hát nem tudunk mit mondani, az igazság az, hogy valószínűleg azért, mert olyan korlátlan lehetőséget biztosított a Kennedy vagyona számára a költekezésre, hogy úgy érezte, hogy ez megéri. Azért annyit is mondjunk a javára, hogy a Fehérházat ő tette ilyen szép, muzeális értékű épületté, ő szerezte be a különböző régi 19. század elejé bútoroktól kezdve a legkülönböző festményeken át. A Fehérház berendezését ő gyűjtötte össze, és ő mutatta be a televízióban. Művészettörténészként volt nagy szerepe.
Világtörténelmi kaleidoszkóp magyar szemmel Háner Péter történész könyvét a Rubikon Intézet jelentette meg.